Innentől kezdve Villő, Köncei Villő, aki a lányom, neki kell köszönjem, ő talált ki mindent. Tehát nyilvánvaló, hogy a lányommal szoktam otthon Budapesten találkozni, és ezt mondtam neki, hogy van egy felkérésem, és nem tudom, mit találja ki. És ő a kezembe adta ezt a könyvet, Jókai összes művei közül, Sárga Rózsa pusztai regény, 1893-ban írta. Jókairól ugye azt tudjuk, mikor én kamasz voltam, akkor ilyen nagyon vastag két-három kötetes regényeket olvastam el, egy nyáron kettőt meg hármat, az Aranyembert, Szegény gazdagok, a Kárpáti Zoltán meg a többit, a Magyar Nábok, Kőszívű ember fiai. A mai fiatalok ilyen hosszú könyveket nem szeretnek olvasni, de ez egy rövid regény. Ráadásul azzal lepett meg Jókai, hogy nem 150 oldalon írja a bevezetőt, hanem ahogy elkezdődik a regény, egyből akciófilmben vagyunk, ugyanis a legelső hajnal hasadásnál egy lovas legény poroszkál a sík zámi pusztán, mely túlesik a Hortobágy vizén. Tehát ahogy elindul a regény, jön a lovas, és mit az Isten a nagy pusztába, két lovas szembe megy egymással. Tehát rögtön akcióval kezdődik a regény, és az egyik lovasnak hogyha az a sárga rózsa nem a kalapjába lenne, hanem a melkasába, vagy máskülönben a regényben leírja Jókai, hogy háromszor leesik a fejéről, és mindig visszamegy megkeresni. Tehát, hogyha Decsi Sándor nem látja Laca Ferkó kalapjába a sárga rózsát, akkor nincs regény, akkor nincs konfliktus, akkor nincs szerelmi háromszög, akkor meg nem ülnénk itt. Tehát Jókai egy fantasztikus jó regényt írt, érdemes elolvasni, máskülönben fenn van az interneten hangos könyv formájában, autóvezetés közben én is többször meghallgattam. A lényeg az, hogy Villőnek köszönhetem a témát, és ő kereste meg a munkatársakat is. Elsőként Maier Tamás, aki a Debreceni Népi Együttesnek a tánckarvezetője, és annak idején a Páva Dunatévés vetélkedőbe pont hortobágyi pásztortáncokat táncolt, illetve két kézzel forgatott két botot, úgyhogy a legjobb szakembert kereste meg, és ők ketten, Villő lányom és Tamás itt voltak januárban, és egy új táncanyaggal ismertették meg a Maros Művész Együttest, mert ugye ez nem olyan, mint rokona a szatmári táncoknak, de mégis más, és hát nem olyan, mint az alföldi többi rész, vagy a dunántúli, és hát persze a legmesszebb, tehát ez a stílus azért más, mint a kalotaszeg, vagy mint a többi erdélyi. Villő lányom találta meg Györfi Katát is, a fiatal dramaturgot. Tehát rajtam kívül mindenki fiatal, a munkatársak mind fiatalok. Hát nyilvánvaló Villő is fiatal, a saját korosztályából választotta a munkatársakat. Györfi Kata egy nagyon érdekes, izgalmas fiatal dramaturg, aki tulajdonképpen költőként is működik, illetve drámát is írt már. Egy regényt máskülönben felteszem a kérdést, hogy el lehet-e táncolni. 1941-ben készítettek egy filmet, egy magyar film, magyar film készült a Sárga Rózsából. Ez nem azonos a román filmmel, amelyikben Florin Pérfika a főszereplő, és ugye a címe, Trandafiru Gálbén, az ugyanaz, de az nem a Jókai regény. Tehát a kettőnek az a címe, de ez csak névrokonság, semmi közel a kettőnek egymáshoz. A román regény az nem a Hortobányon játszódik értelmenszerűen. Tehát Györfi Kata máskülönben kapott egy pályázatot, most ősszel New Yorkban lesz fél évet irodalmi pályázattal, úgyhogy egy nagyon izgalmas, érdekes személyiség, ő a dramaturg, és hát Villő találta meg Csészét Csillát is, aki itt ül mellettünk, ő a díszlettervező. A jelmezeket nem is ketten, hanem négyen készítették, ugyanis az van, hogy Szánz Zsuzsa, aki szintén debreceni, ő varja és készíti a leányoknak a jelmezeit, és hozzá kell tegyem, hogy én mindig idejében elkészülök minden bemutatóval, soha nem késtem le még egy bemutatót se. Tehát ezt például próbáltam megmagyarázni kőművesnek, vagy olyan mesterembernek, aki építkezik, és mondanak egy határidőt. És azt mondják, hogy augusztus végén áll a mit tudom én. És eltelik az október, a november, és még semmi nincs, majd egy évvel később sincs még kész, és mondom nekik, hogy én is előre kell tervezzek. előre megmondjuk egy fél évvel azelőtt, hogy mikor van a bemutatós. Nekem is vannak munkatársaim, beszállítók, nem? Meg kell venni az anyagot. És mégse késünk el, de most tényleg dicséret Attilának is, meg mindenkinek, hogy ilyen gyorsan még eddig egyetlen egy bemutatóm se készült el, mert ugye most még ez a negyedik próba folyamatot kezdjük ma, majd erről külön beszélek, hogy próbálok, de hát már a fiúk készen vannak, és a díszlet is ma elkészült, de ma és holnap fogják Csilla segítségével festeni, majd Csilla beszél a díszletről, illetve kedre érkezik Szent Zsuzsa hozza a női jelmezeket. A szűrőket, ugye ez a legdíszesebb ruhadarab, ami nagyon érdekes, mert ugye azt tudjuk, hogy Erdélyben is a pásztorok, a csobánok, a pakulárok Kalotaszegen, ugye általában a Kalotaszeg vidékén nagyon nagy hangsúlyt kapott a jumérés, ez egy külön néphagyomány, arról is érdemes majd külön előadást készíteni. És ugye a kalotaszegi magyarság általában román pásztorokat, román hegyi embereket fogadott meg a juhok mellé, és hát ezt úgy hívják, hogy réteges öltözködés. A mai korban ez kiment divatból, mert a városi ember annyira el van kényelmesedve, hogy ráadásul most ugye energiakrízis van, de én azt tapasztaltam, hogy úgy fűtöttek januárban mindenütt, hogy ki kellett nyitni az ablakot. Tehát pazarlás történt. Én 18 évet dolgoztam a Duna TV-ben, és januárban minden ablak ki volt nyitva. 24 fok volt a szobában. És most mindenki meg van ijedve, hogy meg fogunk fagyni. Na most a pásztorok rétegesen öltözködtek, télen-nyáron ugyanaz volt rajtuk. És ez a nagyon díszes ruhadarab, amelyik nagyon értékes is, ez ugye védett az eső ellen, a hideg ellen, de tulajdonképpen szigetelt a meleg ellen is. Azért ilyen nagyok a kalapok, mert ugye a bot az borzasztó fontos. És a botforgatás az nem csak a táncban volt, hanem a valóságos verekedésnek is a része volt. Tehát ugye, hogy a keleti embereknél vannak ezek a küzdősportok, ez a magyar alföldön a botot azt nem csak azért használták, hogy a farkas, amikor még volt farkas, most már az sincs, hogy a farkast elijesszék, vagy az idegen kutyát elhajtsák, hát néha, ha szóváltásba kerültek, akkor nem pofoszkodás történt, hanem bottal ütötték egymást, vagy a kampóval, ami még sebet is ejtett. Na, tehát visszatérve a lényegre, nagyon idejében készült minden, és akkor annyit akarok mondani, hogy én már nagyon régóta úgy dolgozom, hát tulajdonképpen miután elmentem a Háromszék Együttest, azóta ez kialakult ez, és az most már mindjárt 30 éve, hogy forgatókönyv készül. Tehát, hogy le van írva a jelenet. Persze, ez nem azt jelenti, hogy az első forgatókönyv egyből jó. Általában 4-5 forgatókönyv, az negyedik, ötödik, itt a negyedik változat maradt a végleges. És akkor, amikor van a próba folyamat kezdése, akkor ugye leülnek a táncosok, és meghallgatják a sztorit, és már mindenki elképzelte, hogy mi van. Utána a második lépés a szereposztás. Hát ugye én mivel ismerem a csapatot, ezért könnyebb nekem szereposztást, hogy a legjobbakat választam ki. Ebben az esetben nagyon fontos volt az is, hogy főleg a két férfi mennyire, tehát a testmagasságtól kezdve a megjelenésig, a botforgatásig minden. Mert Villő úgy fogalmazta ezt meg, hogy amikor megkezdődik az előadás, a nézőtéren lévő fiatal lányok meg fiatal nők szerelmesek kell legyenek ezekbe a pásztor emberekbe. Tehát nagyon-nagyon mutatósak kell legyenek. És itt megjegyzem azt, hogy ameddig nem foglalkoztam ezzel a témával, én sem tudtam azt, hogy pont az alföldi, a hortobágyi pásztor emberek ennyire piperkőcök. Nagyon-nagyon. Tehát itt mi úgy tudjuk, hogy a kalotaszegiek nagyon díszesek és büszkék. Na de hát szerintem a hortobágyiak ezen túltesznek. Például azt se tudtam eddig, hogy a pásztor életben is van egy hierarchia, illetve sejtettem, de most mivel foglalkozom ezzel a témával, amióta ezzel foglalkozom, azért egy kicsit felkészültem. Én mondtam Attilának, mert ő hamarabb akart hívni, hogy én nem szerettek felkészületlenül jönni próbára. Tehát, hogy ide jövök, és aztán itt vakarózok, és kitalálok valamit, hogy na, valamit csináljuk. Igen, nagyon jó hangulatban mentek a próbák, de azért gondolom, mert a lányok, fiúk, mindenki tudja, hogy vagy látja, érzi, hogy én tudom, mit akarok, és nem szeretek fölösleges időket elpazarolni. Ezért van az, hogy szombat-vasárnap is próbálunk, mert nekem luxus az, hogyha itt vagyok 10 napig, akkor 2 napig ne csináljak semmit. Mondhatom, hogy munkamániás vagyok, de rövid idő alatt, tehát pár hét alatt születik egy előadás, de amikor itt vagyok, az alatt a 8-10 nap alatt, akkor nagyon sokat próbálok. Tehát a lényeg az, hogy megtudtam azt, hogy van ez a hierarchia, hogy az alja az egésznek a kondás, tehát a kondásokkal nem nagyon szoktak szóba állni, a disznópásztorokkal, a következő a juhász, és aztán jönne a gulyás és a csikós a hierarchia teteje, de a gulyás az azért méltó ellenfele, ugyanis a nagy, nem csak hogy a nagy méretű a szarvasmarha, hanem a bika miatt. Hogy egy 1500 tehén vagy szarvasmarhából kihozni azt a 2-3 bikát, anélkül, hogy az valakit felökleljen, ahhoz nem csak erő kell, hanem ész, furfang, meg tapasztalat. És ugye mondjuk azt, hogy birka nép. Igen, de a lovas és a gulyás az más. Tehát ilyen szempontból azt is megtudtam, hogy a régi időkben, hogyha egy csárdába bement a gulyás vagy a csikós, akkor a juhász és a kondás ki kellett menjen. Nem, egy asztalnál nem ültek le. És ezek ugye nem betyárvilág törvényei voltak, hanem ez volt a hagyomány. Tehát arról szól ez a történet röviden, hogy Decsi Sándor és Klári között szerelem alakul ki. Jókai azért fantasztikusan jó író, mert nem olyan, mint az amerikai akciófilmekben, hogy rögtön látjuk az erotikus együtt eltöltött éjszakát, hanem nem ír róla semmit, egy dolgot ír le, hogy egy gyerekjátékban Klári Sándort választotta. De az kiderül, hogy nagyon szeretik egymást. Csak Sándor egy olyan becsületes ember, aki ugye katonának hívják a legényeket, és a város Debrecen polgárai, akik a fenntartói a gulyának meg a ménesnek, szeretnék, hogy ez a két legény ne menjen katonának, ezért úgymond megbeszélik a sorozó tisztekkel, hogy hogy lehet megúszni a katonaságot. És Laca Ferkó süketnek keltetesse magát, Decsi meg a szívzavarra kell hivatkozzon. És mikor elmennek a sorozók elé, akkor Lasza Ferkó ezt elő is adja, hogy süket, mint az ágyú, semmit nem hall, hát így nem lehet katonának, mert nem fogja tudni, hogy jobbra át az merre van, semmit nem hall, úgyhogy ő megmenekül. De hát Decsi olyan becsületes, hogy nem, soha életében nem hazudott, tehát neki semmi baja nincs a szívével. És hiába ízadnak a bizottságba, hogy hát de szólt a polgármester, hogy te nem leszel katona, na akkor is ő ott lesz. És a történet szerint, mikor találkoznak, akkor pont elengedték a katonaságnál, és míg ő katona, addig hát mit csinál a vetélytárs, aki gyerekkori barát, hát elmegy a csárdába. Aztán persze udvarol Klárinak, azt se tudjuk meg, hogy a szoknyája alá mennyire nyúlt be, vagy hogy mi történt, de egy sárga rózsa ott van a kalapjával. Tehát az csak vagy lopta, vagy kapta, aztán, hogy csókért, vagy miért, nem tudjuk. És mivel megvan ez a találkozás, hát a katonaságból az első út a csárdába vezet, ahol olyan goromba Sándor, mert féltékeny. És nem úgy kezdődik, hogy beszéljük meg kedvesen, hogy mi is történt, hanem meg se öleli, meg se csókolja semmi, ráordít, hogy hozz bort. És Klári nem érti, hogy hát miért ilyen goromba vele ez az ember. És akkor Klári akaratán kívül megmérgezi Sándort, mert ugye egy cigányasszony azt mondta, hogy ha ezt beleteszed a borba, akkor örök szerelem, de közben az méreg, amiről nem tudja, és aztán innen jön a bonyodalom. A vége viszont meg tragédia, olyan értelemben, hogy nem lesz boldog szerelem, a Gulyás és a Csikós egymást elintézik, azt most azt sem mondjuk el, hogy mi történik, de ez egy nagyon drámai, de nagyon romantikus történet. Na most feltesszük a kérdést egyrészt, hogy egy regény, egy Jókai 2023-ban mit mond. Azt félretesszük, hogy jövőre Jókai év van. Nagyon érdekes, hogy én amikor azért nem tudtam idejönni hamarabb, mert a Háromszék együttesnél dolgoztam, de én nem azért találtam ki azt az előadást, mert most Madách év van. Én nem az évfordulókra koncentrálok, hanem a mondani valóra. És az a lényeg, hogy ennek mi a mondani valója. A mai korban, a mai fiatalok, főleg a fiúk esetében, mivel a világ, ahova mi is tartozunk, ez az euróatlanti övezetbe, egyre kevésbé férfias. Tehát 1950-60, a II. Világháború után Nyugat-Európából és főleg az Egyesült Államokból elindult egy feminizmus, ami oké, rendben van, hiszen a nők egyenjogúak velünk, természetesen. Csak ez most átesett a ló túloldalára, mert kvóta van, tehát azt jelenti, hogy a hadügyminiszter azért kell nő legyen, mert a kormányban túl sok a férfi. Tehát nem azért lesz, hogy ért hozzá, hanem mert nő kell legyen. Vagy a belügymi, vagy mit tudom én. De ez csak egy ilyen kirívó példa. Most nem menjünk abba bele, hogy a férfi bűnöző nőnek képzeli magát, és átkérheti magát a női börtönbe, és mi történik utána. Tehát a lényeg az, hogy elindult egy ilyen folyamat, és ugye a rendszerváltás óta Kelet-Európában, akár Magyarországon, Romániában minden itt van. Tehát a Vók mozgalomtól kezdve minden itt van. Tehát nincs, persze nem olyan hangsúlya, Tehát azt akarom mondani, hogy a mai 20 éves fiatal férfiak nem elég férfiasak. Egy. Kettő, hogy ez a becsületről szól. Ez arról szól, hogy az adott szó az kötelez. Tehát, és az, hogy van-e igaz szerelem, hát ez megint olyan a mai világban, hogy nagyon nehezen döntik el a mai fiatalok, hogy ja, igen, itt zárójelben el kell mondjam, hogy nem csak, hogy milyen jól szervez Attila, hanem hogy dicsérem itt, ezt nekik is mondtam, hogy ebben a társaságban elég sok a családos ember, és édesanyák és édesapák vannak itt. Tehát most nemrég is született gyerek, Fűzesi Nándinak például. Vagy Farkas Csabának, a tánckarvezetőnek. Vagy Szász Robinak, és itt van a felesége, aki most jött vissza. Tehát, hogy itt családos emberek vannak, fiatalok és gyerekeket vállaltak, és ez nagyon nagy dolog a mai világban. Lehet, hogy pont ezért értik tehát lehet, hogy a Maros Művész Együttes tánckara pont ezért érti jobban ezt a témát, mert ugye a Sárga Rózsa az azon kívül, hogy férfiasság, becsületesség, egy felelősségvállalásról is szól. És az, hogy ma valaki 35 éves, és még mindig csak este, minden este megy bulizni, és az Istenre nem akar megnősülni, hát mert az felelősséggel jár, ez a mai világ. Na most persze ne áltassuk magunkat, én nem azért tartom jó témának ezt, mert hát most bejön a vásárhelyi közönség, aztán utána hazamegy, és mindenki megnősül. De a lényeg az, hogy ami nagyon fontos, hogy ennek a hortobágyi zenének, táncnak van egy nagyon nagy ereje. Tehát nagyon mutatós, szép táncok, nagyon jó a zene. Az is nagyon érdekes, hogy az Alföld, tehát Erdélyben is van nagyon sok régi stílus, és az nem igaz, hogy a Hortobágyon meg a Hajdúságban csak új stílusú nóták vannak. Nem, vannak nagyon szép régi stílusúak is. Azon kívül van olyan is, ami átfedés a magyar nóta és a népzene között, és ez azt jelenti, hogy mondtam is itt a zenészeknek, hogy a közönség között lesz majd olyan idősebb ember, aki azt mondja, hogy na végre egy igazi magyar. Tehát, hogy a magyar népzen az nagyon gazdag. És befejezésül akkor azt szeretném elmondani, hogy visszatérve a munkamódszerre, hogy általában én úgy szoktam dolgozni, hogy van egy előkészítő fázis, ami ebben az esetben ugye a táncanyag betanítása volt, és utána elkezdjük készíteni a koreográfiát, de azért van több fázis, amit az előbb mondtam, intenzíven dolgozunk. Dicsérem nagyon a társaságot, mert nagyon fegyelmezettek, de hát egy hivatásos együttesnél ez azért természetes, mert a Budapesti Nemzeti Színházban is, ott is néhányszor volt alkalmam dolgozni, és a Nemzeti Táncegyüttesnél Zsurávszkijék kitalálták azt, hogy eltáncolják a Körhintát, a híres magyar filmet. Akkor még élt Törőcsik Mari. Máskülönben az volt a döbbenetes, hogy ugye amíg élt a művésznő, szegényt mindig behívták az előadás végére, mert ugye a Körhint az a híres film, aki emlékszik rá. Törőcsik Mari ott kezdte a pályafutását, és hogy ezt el lehet táncolni. És a nemzeti a tánc előadásban, amiben voltak színészek is, meg a Nemzeti Táncegyüttes, ugye ott volt egy kislány, aki az ő szerepét táncolta, és amikor meghajoltak, igen, volt egy nagy kör, akkor szétnyílt így a tánckar, és ott állt a művésznő, hát 80-valahány évesen, nagyon megható volt, de az a lényeg, amiért mondom ezt, hogy a színészek, akik nagy individuumok, csodálkoztak, hogy ott van az a, ott 20 pár táncos van, kétszer ennyi, mint, vagy majdnem kétszer, mint itt, és hogy milyen csendben vannak, meg hogy nem fáj, tehát hogy nem panaszkodnak, hogy na még egyszer, na most, meg 10 perccel tovább maradtunk. Hát a művész az már rögtön ideges, hogy miért kell. És csodál, igen, mert a táncosok ilyen fegyelmezettek. Tehát egy igazi hivatásos együttesről van szó, úgyhogy egy gratulálok Attilának is, táncvezetőknek is, zenészeknek is, táncosoknak is, és örvendek, hogy együtt dolgozunk, és remélem, hogy nem ez lesz az utolsó.
Igen, és akkor átadom a díszlet tervezőnek, a itt van közöttünk.
Amikor Árpáddal elkezdtünk közösen gondolkozni azon, hogy mi a fő szempont, akkor ugye nekem így a legelső, ami ilyen kitétel volt, hogy ugye a tánchoz nagyon nagy hely kell. És akkor ezen gondolkoztunk, hogy milyen olyan díszletet tudnék tervezni, ami hát szimbolizálja ezt a hortobágyi milliót, viszont elég nagy teret, hogy a táncosoknak botforgatásra, arra, hogy ez a rengeteg táncos itt elférjen rendesen. És akkor egyszer csak így kipattant a fejemből ez az ötlet, hogy mi a Hortobágynak az egyik fő szimbóluma, és akkor a kilencjukú híd volt, ami így megragadt bennem, és akkor ezt Árpádnak is így mondtam, és mondta, hogy ez egészen jó ötlet, és ezt kezdtük el utána kibontani, és igazából ez a kilencjukú híd, ez ilyen absztrahált módon jelenik meg a színpadon, szóval nem exakt hídként, hanem egy ilyen szimbolikus háttérként, amit egyébként majd a táncosok fognak tudni mozgatni, és ezáltal így a teret ilyen egészen sok módon tudja majd osztani. És alapvetően egy ilyen világos színű díszletről beszélünk, viszont fontos szempont volt nekem a tervezésnél, hogy amit így Jókai leír, ez az atmoszféra a déli bábbal, azzal, hogy nem tudom, gyönyörű naplementék, napfelkelték, ez valahogy így teremtődjön meg, és ezt ilyen, hát ilyen színátmenetes festésként képzeltem el, úgyhogy ez is majd meg fog jelenni a díszletben, de csak ilyen atmoszféra teremtő ereje van, tehát nem exakt naplementét fogunk látni, hanem egy ilyen stilizált dolgot, és akkor még egy fontos részlete van ennek a díszletnek, ami ugye a sárga rúzsa, ami az egész szimbóluma az előadásnak, és ez ugye mind karakterben megjelenik a főszereplő tekintetében, mind pedig hát helyet kell, hogy kapjon a díszletben is, ugyanis ezzel játék van, és az egyetlen hát valósághoz közelítő díszletelemünk az ez a sárga rúzsa bokor lesz majd, ami egy ponton lelepleződik a díszletben, és tulajdonképpen ebből a három összetevőből, ebből a három komponensből fog összeállni a díszlet.